kedves kollégák, kedves hallgatóim, hogy a 17. századba visszataláljunk, majdnem 4 évszázaddal korábbra, az egyik kancionálénak a tételét, ami a címben is található, bemutatnám. Felvételről nem tudom bemutatni, ezért most meg kell elégednünk a MTA, BTK, ZTI önálló kórusával. Az alsó felében a kottának tetszenek látni azt a művet, Errani Sicut Ovis, ami az előadás témája. Aki szeretné a többi szöveget is látni, Errani Sicut Ovis, a szoprán szólam alatt, az altszólam alatt egy másik szöveg, Nachtwischlied, Mein Verlangen, tenor szólam alatt csendül, vagy valamilyen más szláv nyelven, Skladám, Kje, Svetufáni, és a basszus szólam alatt pedig a Glória. Besztercebányai kancionálét, kissé csalódott voltam. A címlap nélküli kézirat a 277. oldalon kezdődik. A jobb oldalon tetszenek látni a 270-es, 77-es számot, és csak 16-ot lapozva a 308. oldal után éri el az első oldalt. Itt a bal oldalon látjuk a bal sarokban, már amennyire lehet látni, az ex libriszt, sum kezdettel, tehát meghatározza, én vagyok az a könyv, ami Pripicer Márton tulajdonából származik, a besztercebányai Pripicer Márton és kollégái, barátjai tulajdona volt. Bal oldalon látjuk a 308. oldalt, és a jobb oldalon az első. Tehát ez az első rész a 277-től a 308. oldalon, téves kötés eredménye. Azután tovább böngészve ismerős tételekre bukkantam. Latin és német nyelvű középkori eredetű liturgikus tételekre, a reformáció korából származó német és latin nyelvű több szólamú kanciókra, olyanokra is, amelyeknek a zenéjét már korábban is ismertem, a magyar nyelvű eperjesi graduálból. Majd az is világossá vált, hogy evangélikus egyházi használatra készült gyűjteményt tartó kezembe. Az egyik középkori ének, az egyik középkori Mária ének, a Salve Regina szövegének kontrafaktuma a 233-tól 235. oldalon lejegyzett Salve Rex Christe, a jobb oldalon látjuk, a Salve Rex Christe Misericordia, és annak német változata, Seite lobet Herr Jesu Christu König, egyértelműen protestáns rendeltetésre utal. A kancionáléban tehát helyet kapott az az ismert Mária antifóna dallam, amelyet a középkorban pünköstől az egyházi esztendő végéig, az ima órák végén énekeltek. Ez most rendes a Salve Regina. Már a reformáció első évtizedében átalakították a Salve Regina szöveget, és Jézus Krisztusra vonatkoztatták ennek a Mária antifónának a szövegét, így lett belőle németül Seige Lobet Herr Jesu Christu König. A két tétel kétféleképpen, a latin nyelvű kontrafaktum gregorián írásmóddal, a német nyelvű kontrafaktum pedig értéknélkül értelmezendő menzurális gregoriánnal van lejegyezve. Ez tehát a latin nyelvű, és a második sortól kezdve látjuk a menzurális gregorián, Seige Lobet Herr Jesu Christ. Egyébként a nemrég Nyizsnyi Novgorodból Magyarországra visszakerült csáti graduálban magyar nyelven találjuk, üdvözlégy, irgalmasságnak királya Jézus Krisztus szöveggel. A Beszterce-bányai kancionálét 2015-ben vásárolta meg a Magyarországi Evangélikus Egyház, azóta az Evangélikus Országos Könyvtár őrzi, jelzete 1644. A kézirat ex libris bejegyzés szerint a Beszterce-bányai Pribicer Márton és barátai könyvtárából került valamikor magánkézbe. Pribicer Márton iskolai jegyzetei az MTA könyvtárában maradtak fenn. A kancionáli mérete 160x208 mm, jelen állapotban összesen 318 számozott oldallal. Az utólag beragasztott hiányos fóliókat itt nem vettük figyelembe. A kancionáli 1-től 276-ig számozott oldalait a hibás kötés következtében megelőzi a kötet élére helyezett említett rész. A 276. számozott oldal után kétféle tartalomjegyzék következik, 8 oldalon keresztül. Index cancionum, 8 oldalon keresztül. Majd további zavart okozva a két index után még két oldalon folytatódik a kötet tartalma. Így módon a kancionáli 10 oldala a 277. oldaltól a 286. oldalig a kötet elején és végén duplán van számozva. Az első terjedelmes index az alap, amit itt láthatunk, a második kiegészítés, pótlás. Bár az index beosztása az alfabetikus rendet követi, az egyes betű csoportjában nem törekedtek sorrendre. A kancionáli tartalmának egybevetése az indexel részünkről csak szúrópróba szerűen történt meg. Eszerint van olyan tételcím, amely mindkét indexben szerepel, van amelyik egyikben sem. Két szláv szövegkezdet az alapindexbe is bekerült, a magyar mi atyánk parafrázis, ez az egyetlen egy magyar szöveg a kéziratban, a parafrázis kezdete csak a másodikban. A 175. és 261. oldal bejegyzése szerint a gyűjtemény törzsanyaga 1623-ban készült. Itt látunk két bejegyzést, egyszer sűrűbben, egyszer pedig lazábban beírva a szám. hivatalos dátum után további év után további tételekkel egészítették ki. A későbbiekben fából készült tobban őrizték, amelynek gerincén a kancionale OV felirat olvasható. A két utolsó betű, illetve római szám talán az egykori könyvtári helyre utal. Mint általában az énekeskönyv jellegű kancionálék, a Besztercebányai kancionálé is elsősorban hangjegyekkel ellátott darabokat tartalmaz, egy és több szólamúakat, valamint csak szöveges tételeket vegyesen. A több mint 300 oldalas kézirat valószínűleg egy iskolai oktató, egy kántor kézikönyve lehetett, amelyből tanította a gyermekeket az egy és több szólamú tételek előadására, azokra, amelyekre a következő istentiszteletre való felkészítéshez éppen szükség volt. Nem az egyházi esztendő rendje volt a legfontosabb szempont a lejegyzésben, az összeírásban, hanem a mindennapos gyakorlat. A többszólamú darabokat valószínűleg német nyomtatványokból vagy kéziratos kancionálékból másolta a kántor a gyűjteménybe, és annak ellenére, hogy a gazdag gyűjtemény nem csak német, hanem latin nyelvű középkori eredetű liturgikus tételeket is magában foglal, nem kérdőjelezhető meg, hogy azt luteránus környezetben állították össze. A reformáció első évszázadában és különösen német nyelvterületen, Luther nyomán, ugyanis több lényeges elem megmaradt a középkori egyház istentiszteletéből és gyakorlatából. A liturgikus tételek nagy része az iskolában és a liturgiában a latin nyelv használata, néhány kiemelt jelentőségű szent és az apostolok tisztelete. Így módon a kancionáléban is találunk gregorián eredetű német nyelvű misetételeket, az esti istentisztelethez, a vesperához recitált német és latin zsoltárokat, egy és több szólamú himnuszokat. Mindössze egyetlen egy több szólamú darabhoz írták be a zeneszerző nevét, mégpedig a szászországi Mansfeldből származó David Tuzius művéhez, amelyben a Mária ének, a Magnifikát öt verse, csak öt verse, van öt szólamúan megkomponálva. Egyner Quelle lexikonja alapján a 17. század elejéről néhány Tuzius műről van tudomásunk. Mise, esküvői zene, énekek, gyűjteményes kötetekben, de Magnifikát kompozíció nem szerepel. A Besztercebányai kancionáléban a zeneszerző neve tehát az egy Tuzius kivételével nincs megjelölve, mert a gyakorlat szempontjából feltehetően nem tartották fontosnak. A többszólamú tételek azonosítása még csak részben történt meg Mihály Pretorius, Gézius és Calvisius műveivel. Az is elképzelhető, hogy a gyűjtemény a Szász Tuzius környezetéből került a Felvidékre, a besztercebányai Privicer Mártonhoz. A szövegeket gyakrabban látták el szerzői névvel, és nem csak a reformáció korának szerzőit jelölték meg. Itt például Luthert DML betűkkel, Dr. Martin Luther rövidítése, vagy a Meleuton tanítvány Stiegel. A középkori egyház nagyjait is megtaláljuk, Ambrosius, Sedulius, Gregorius, Fortunatus, Aquinoi Szent Tamás. A legtöbb tétel német vagy latin nyelvű, ezen kívül négy esetben a szláv, talán cseh fordítást is beírták a több szólamú tétel egyik szólamához, és mindössze egyetlen egy tételt, a Mi atyánk egyik parafrázisának szövegét jegyezték le magyarul. A kancionálé több mint 300 tételét vagy hangjegyekkel, vagy csak szöveggel jegyezték le. Néhány műfaj mindkét változatban előfordul. A szöveges tételek olykor ad nótán jelzése vannak ellátva, amely jelzés általában a kötetben valahol előforduló dallamra vagy többszólamú tételre utal. A tartalmát illetően megnéznénk a szöveges és a... Nem sikerül levinni a kubzort és... Ezzel lehet? Elnézést. Később kellett volna születnem. Tehát szöveges műfajok, a Zsoltár gyülekezetének kanció, himnusz, invokáció, Verzikulus Magnifikát, hiszek egy Athanázius hitvallás, mi a parafrázis. Zsoltár olykor többféle számozással fordul elő, mert ha például a 112. Zsoltár, Laudato Dominum latinul jelzik, a német változata 113-as számmal szerepel, Lobet Irk Nechtedin Herren szöveggel. Kottával lejegyzett egy és több szólamú tételek, egy szólamúan közül a Gregorián eredetű himnusztételek, gyülekezeti énekek vagy kanciók, a miséhez tartozó introitus, szekvencia, invitatórium, ez már természetesen nem misetétel, Zsolták, Kantikum, Magnifikát, Nunc Dimittis, az új szövetség énekei, Responsorium, Verzikulus, Responsorium Breve, Benedictus és Antifona, Mise Ordinárium tételek, egy szólamban, ezek sosem fordulnak elő, több szólamban egy személyiségéssel. Több szólamban látjuk invokáció, Zsolták recitálás több szólamban, Magnifikát, gyülekezeti énekek és kanciók a legnagyobb számban, hat miekem parafrázis, latin és német nyelvű himnuszok és válaszok, a mise dialógus részei, üdvözlések, a prefáció bevezetése. A kancionálium tételei elsősorban a luteránus mise, valamint a vespera Isten tisztelet rendjébe tartoznak. Az ünnepi jellegét az introitus határozza meg, amely a szekvenciához hasonlóan a középkori latin mintanyomán készült. Például mennybe menetel ünnepén a Viri Galilei antifona fordítása, Ir menne von Galilea, ami a magyar kéziratokban is megtalálható Galileai férfiak címmel kezdettel, vagy próza szekvencia, Húsvétra, Victime Pascali Laudes, Zingenvi Fölics Alezánt német szöveggel, magyarul mi keresztjének áldozunk. A mise állandó, vagyis ordinárium tételei közül a Kyrie a német nyelvű trópusokkal ugyancsak az ünnep tartalmához kapcsolódik. Például a Kyrie fons bonitatis, O Vater der Barmherzigkeit, Brun aller Gütigkeit szöveggel. A vespera zsoltáraihoz egy és több szólamú recitáló formulák állnak rendelkezésére, amelyeket alkalmanként díszített zárlatokkal bővítve a magnifikát énekelésére is alkalmazni lehet. A zsoltárok keretversére az antifónára ellenben csak néhány példa akad. Az első oldal előtt, vagyis a 308. oldalon látunk lejegyezve néhány antifónát, például a Primum Querite, az egyik legfontosabb első tónusban, a Tractet Suez, keresétek először az Isten országát, és a 110. Zsoltárhoz tartozó Ülj az én jobbamba, Zetz zu meiner Rechten antifóna, de érdekes módon csak néhány antifónát találunk ebben a kéziratban. A himnuszok egy része németül és latinul is szerepel a gyűjteményben, esetenként kétféle német fordítással, illetve értelmezéssel, ilyen például a Konditor Alme. A teremtésről szóló teljes himnusz sorozat, napszakokról szóló középkori eredetű költemények, valamint a bibliai történethez fűződő Mária ünnepi himnuszok is gazdagítják a gyűjteményt. A vespera szertartása szerint a himnuszokhoz közvetlenül kapcsolódó verzikulusok az ünnepek és a speciális alkalmak széles skáláját kínálják latin és német nyelven. Például purifikáció, indie natalitio Johannis Baptista, indie omnium sanctorum, indie annunciationis Mariae, pro pace, pro pluvia, de esőjét könyörgés, pro castitate, pro caritate, indie Filippiet Jakobi, indie Sanctum Michaelis, indie apostolorum. A verzikulus mellett a másik párbeszédes forma a mise dialógus részeinek több szólamú megzenésítése is gyakran, olykor egy-egy oldal kiegészítéseként, utólagos beírásként fordul elő a gyűjteményben, ami arra utal, hogy a lelkész és a kórus váltakozó éneke az Isten tisztelet konstans elemének tekinthető. Ilyen látható például ennek az oldalnak, ennek a két oldalnak a jobb csücskében egy ámen, 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 háromszoros ámen. És ha már itt tartunk, akkor ez a négyszólamú feldolgozás talán mindjárt számára ismerős, ha nem is a feldolgozás, de a dallam. A három soros hajnal nóta, ami nemzetközileg elterjedt, de táv, vertrájti, finstranak, néhány változatban a Viatoris Codexben is előfordul, táncként, Sanctus dallamként és egyébként is erről egy külön tanulmányt lehet írni. Jelentős csoportot alkot a kancionáli hat mi atyánk parafrázisa, amelyek közül egy latin, egy magyar nyelvű, a négy német nyelvű parafrázis egyikéhez pedig szláv szöveg is társul. Alul látható a szöveg. Herre Gott Vater in des Himmelsthron, wir bitten dich durch Christi Heiligen Sohn, Heiliger Name, és így tovább. Tehát ez az egyik mi atyánk parafrázis. A másik a betoldás hátoldalán található, Vater im Himmel, Allmächtiger Gott, és így tovább. A harmadik fenn, Oráció Dominica, négy szólamú feldolgozás, Pater in Celis Deus Omnium, egyszerű, kétsoros kis négy szólamú feldolgozás, ez a mi atyánk alapja. A következő, Himmlischer Vater Lobesan, és alatta pedig a szláv szöveg, Nyebeszki Otce Buchvalen, és végül a magyar nyelvű, alul tetszenek látni, Atyánk mennyékben felséges Isten, szenteltessék meg te neved szüntelen. Ezt most nem olvassuk el végig, látszik, hogy nem a magyar nyelv volt a lejegyző anyanyelve. És végül ebből a gyűjteményből sem hiányzik Luther éneke, az Ein Festeburg Zsoltár, amelynek négy szólamú feldolgozásában a tenor szólam viszi az alapdallamot. A besztercebányai kancionáli törzsanyaga egyféle kézírással készült, ugyanakkor helyenként részben pótlólag, attól eltérő írásfajtásában. Az írás folyamatából egyértelműen megállapítható, hogy az oldalak üresen maradt alsó felét a későbbiek során újabb darabokkal, leggyakrabban több szólamú tételekkel egészítették ki. A kotta szisztémát utólag vonalazták, a tételeket pedig a törzsanyagétól eltérő színű tintával írták. A több szólamú darabok egyes szólamai alá minden esetben egymást követő verszakokat vagy más nyelvű verziót írtak, vagyis az egyes szólamok alá más és más szöveg került. Ez is a diktálás és nem a közvetlen megszólaltatás, az előadásra szánt rendeltetés tényét erősíti. A szöveg írása, a helyesírás nem egységes, alkalmanként még egy oldalon belül, sőt egymást követő sorokban sem következetes. Hangok duplázása, a zöngés helyett zöngétlen vagy fordítva, az E és az umlautos hangzók felcserélése is így tovább. A következetlen német és latin írásmód jelentősen megnehezítette a kancionáli tartalmának tételek szerinti leírását. A zenei lejegyzés általában pontos, az egy és több szólamú tételekben a kulcsok, az előjegyzés, a menzúra, a hangjegyek magassága és értéke, a szünetjelek, az összekötött hangok, a ligatúrák, az őrhangok, a kusztos, a tagolási jelek, a cezúrák és az ismétlő jelek értelmezése nem jelent gondot. A kotta javítására ritkán került sor. Ebben az esetben például a kotta fejet megfelelő irányban, lefele vagy fölfele irányítva húzták. Habár az a mintapéldány, amelyből a gregorián eredetű énekeket vagy a több szólamú darabokat másolták, pontosan nem azonosítható, az biztosra vehető, hogy a kancionáli német területen keletkezett. Néhány többszólamú tétele felső magyarországi gyűjteményekben is fellelhető, így például az 1635-ben lejegyzett Epelyesi graduálban magyar nyelven. Vagy a Leibnici énekeskönyvben és a Beszterczebányai kancionáriumhoz hasonlóan német és latin szöveggel. Sőt, néhány tétele a nemrég megismert brassói kancionáriumban is megtalálható. Néhány tételt még mutatnék a Beszterczebányai kancionáriumból. Ez a Fit Porta Christi Pervia négy szólamú tétel, amelyet esetleg ismerünk az Anna Hansen Schumann kódexből is. Ez egy Európa, legalábbis Észak-Európában német területen és felvidéken ismert terület, ez a karácsonyi kanció feldolgozása. Néhány helyen be van írva az emelt vezetőhang, ezzel lehet vitatkozni, hogy hogyan énekeljük. A másik pedig a már alsó felén található Sic pro nobis Deus, Verbot vertraut, alul található a Sic pro nobis latin szöveg, ez is megvan egy másik forrásunkban, az Epelyesi graduálban, ha mi velünk lész az Isten szöveggel. Most nyitva lenne és használható lenne a zongora, akkor megmutatnám zongorát. A Beszterczebányai kancionáriumban, mint ahogy az elején énekeltük, megtalálható a Ferrari Sicut Ovis tétel, és ennek alapján elkezdtem kutatni ennek a tételnek az eredetét. Nem találtam meg, de segítségül hívtam a jó öreg Google-t, amely kiadta Szöcs Tamás könyvét, Tamás Szöcs kiadása, Kirchenlied zwischen Pest und Stadtbrand, Das Kronstädter Pensionat IF 78 aus dem 17. Jahrhundert. Tehát egyházi ének a Pest és a tűzvész között. Ez a kötet címe, és hátul még egy CD lemez is található a kancionál, a brassói kancionál faksimiléjének és átírásának közreadásával. 1689-ben egy nagy tűzvész pusztított Brassóban, ezért is került a könyv címére, amely alkalmával 90%-a a brassói könyvtárak anyagának elpusztult. Az Erdávi Sicut Ovis tételt megtaláltam ebben a kötetben, és ez vezetett ahhoz, hogy tovább foglalkozzam a brassói kancionáléval. Néhány szó a szerzőről, Szőcs Tamásról, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Szőcs Tamás ma Westfáliában egyházi téren, egyházzenei téren tevékenykedik. Annak idején a brassói magyar gimnáziumban tanult, majd a brassói Transzilvánia Egyetemen egyetemi zenetanár szakán végzett. Ezzel párhuzamosan a Fóti kántorképzőt látogatta, majd a Herfordi Egyházzenei Főiskolán tanult, ahol egyházzenész képesítést nyert. A 2000-es évek elején ösztöndíjasként vett részt a mainzi liturgiai és egyházzenei szemináriumokon, majd a mainzi egyetemen doktorált az említett munkával. Szőcs Tamás alapvető munkát végzett a 16.-17. századi agendák, énekeskönyve és kancionáli területén. Több száz kéziratos és nyomtatott forrást vett számba. Olyanokat, amelyeket Erdélyben, elsősorban Brassóban írtak és nyomtattak, illetve Erdélyben használhattak. A brassói pancionári tételeinek azonosításához pedig a németországi források tucatjait vizsgálta meg. Amikor Szőcs Tamás a 2000-es évek elején disszertációjához a pancionáriukat tanulmányozni akarta, neki is megadatott az a keserű tapasztalat, hogy nem engedték az eredeti forrásot. Így például csak a korábbi leírások alapján tudta megállapítani, hogy a brassói pancionári számára az egyik fontos forrás az úgynevezett Zendorfi pancionári 1649-ből, amelyet Nagyszebenben őriznek. Zendorf magyar neve Kiszolna, Beszterce mellett található. Nem Beszterce bánya, hanem az erdélyi Beszterce. A brassói pancionári két egymástól jól elkülöníthető részből áll. Agendából, tehát a lelkész könyvéből, amely 46 levélből áll, és a pancionári 220 levél, helyesebben ebből hiányzik az első 36 és a 43-tól 47. levél. Az első részben, az agendában az Isten tiszteleti rendek, cselekmények, imádságok, perikópa rendszövege német nyelvű, viszont a cselekményeket, a cselekmények, imádságok, perikópa rend szövege német, latin nyelvű, és a feliratok is latinul maradtak. Szőcs Tamás a brassói agendát a 17. századból és a 18. század elejéről származó három agendával hasonlította össze, 1692, 95 és 1702, a tartalmuk nagy részt azonos. A második rész a tulajdonképpeni pancionálé egyházi énekeket tartalmaz. 16.-17. századi énekszövegeket dallammal vagy anélkül, részben több szólamú megzenésítésben, továbbá liturgikus tételeket és néhány nagyobb terjedelmű motettát. Körülbelül 172-6 szólamú kancionális tételben, a cantus firmus vagy a tenor vagy a legfelső szólamban található, attól függően, hogy a tétel 16. vagy 17. századi. Az énekek felirata általában az éneklés alkalmára vagy az ünnepre utal, olykor a szövegszerzőt említi, a zeneszerzőt csak egyszer. Néhány német nyelvű éneknél a latin mintára hivatkozik, vagy arra a bibliai helyre vonatkozik, amelyre a szöveg épül. A több szólamú műveknél pedig a szólamszámra utal. A Beszterce-bányai kancionálihoz hasonlóan mindössze egy zeneszerző neve van bejegyezve, fólió 195, verzó 96 rektó, Ludwig Dázer neve, aki a müncheni udvarban Orlandó di Lasso elődje volt. Dázer miután protestáns lett, el kellett hagynia a müncheni udvart, és Stuttgartban helyezkedett el. Az ő neve nincs kiaknázva a leírásban, pedig valószínűleg jobban figyelembe kellett volna venni. Úgy szerepel a kancionári tételénél, hogy a Württembergi Kapellmeister Ludwig Dázer. És mivel ez az egyetlen egy zeneszerzői bejegyzés, valószínűleg fontos lehetett. A brassói kancionáléban található további nevek ugyancsak a szövegszerzőre vonatkoznak. Martin Luther, Szelnekkel, Nikolaus Herrmann. Az összehasonlító munka eredményeként a brassói kancionári tételei Szőcs Tamás, többek között Walter, Gudimel, Hassler, Gézius, Vulpius műveivel azonosította. Annak ellenére, hogy az énekeskönyvek összeállításánál általában az egyházi esztendő rendjét vették figyelembe, a brassói kancionálé kialakításánál nem ez volt az elsődleges szempont. Mindössze 37 levélen át követi az egyházi esztendő rendjét. Karácsonyi énekekkel indul, többféle variánsban, latinul és németül, egészen Szentháromság vasárnapig. A 150. verzótól nincs rendezési elv. Becker zsoltárok, egyéb zsoltárénekek, János ünnep, Jézus megkeresztelése, történelmi énekek, királyról vagy Dorottyáról, úrvacsora énekek, vigasztaló énekek, halottas és temetési énekek, könyörgés békéért, Péter Pálének, kiegészítve speciális alkalmakra írt tételekkel. Néhány ének tartalma szétszórva található az énekeskönyvben. Például egy latin himnusz páratlan strófái, egy szólamú van az egyik helyen, a páros strófák valahol máshol, ami a kézirat használatát nagy mértékben megnehezíti. Valószínűleg nem azzal az igénnyel írták le a tételeket, hogy közvetlenül a kéziratból énekeljenek. Szőcs Tamás igen értékes előkészítő munkát végzett a brassói kancionáli általános ismertetéséhez, különösen a szövegek és a zenei tételek azonosítása révén. A zenei anyag bemutatása, az egy és több szólamú tételek átírása azonban sokféle problémát vet fel. Ezek közül most hármat szeretnék említeni. A gregorián tételek értelmezése területén, metrikus énekek értelmezésén és az Errari sicut urbis tétel elhelyezésén és egyéb több szólamú tételek környezetbe helyezésével. Az első a gregorián eredetű tételek értelmezése. Nem a legszebb kéziratot látjuk, de mivel az A soli sortus kardinál himnusz általában ismert, a zenészek körében ezt választottam. A jobb oldalon látjuk a himnusz dallamot. Nem minden fekete gombócot énekeltem, az onnan van, hogy amikor a Clivis hangcsoportokat leégezték, általában nagyon sok protestáns kéziratban, felfele húzott, így kötötték össze a Clivis két hangját. Ez sajnos megzavarta Szőcs Tamás is, és a következőképpen írta át. A második sort nézzük, már második zenei sor. La la, la la, la la la. A közbülső íveket is figyelembe vette. La 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 la. Teljesen fölösleges hangokat írt be. Ez különösen akkor zavaró, amikor egy Kyrie, Gloria vagy Sanctus dallamot, amit már a Liberusualisból is ellenőrizhetett volna, ugyancsak ilyen módon, amit én most ide nem hoztam képpel, de azért megmutatok egy gyors példában. Van egy olyan Sanctus dallamunk, amelyet még tropizálva is felhasználtak 17. században. És a mindenféle Clivis és Climacus értelmezés szerint Szőcs Tamásnál úgy találhat, hogy Sanctus, és így tovább. Tehát a gregorián tételek értelmezése ennyi szóval tragikus. A következő a metrikus énekeknek az átírása. A 16.-17. Században a protestáns iskolákban szívesen használták a latin korból metrikus énekeket, és elsősorban, és ez a magyarországi énekek kialakulására is hatással volt, Tinódinál is találunk ilyeneket, a szafikus ének. Ennek a négy szólamú tételnek a felső szólama szerint a ritmus teljes egészében a szafikus éneket követi. Tam, 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 tam. La, 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 Lisi sor. La 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 la. Szűcs Tamás átírásában ez a szaffikus minta teljesen elkenődik, és így találjuk. Amiből a metrikus éneknek nyoma sincsen. Tehát ezt a fajta éneket nem lehet 4/2-es ütemekbe írni, ezt csak metrikusan lehet lejegyezni. Tehát la 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 la. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy ez a fajta átírás elmossa a metrikus éneknek a lényegét. A harmadik pedig szintén nem a legszebb írása, de itt találjuk az Errádi Szigut Óvisz Pétert. Ha megnézzük Szőcs Tamás könyvét, azt írja Péter után, miután bemutatja a incipitet követően a konkordanciákat, az egyszólamú dallam lelőhelyét, azt írja, hogy nur in sieben möglichen Quellen abweisbar. Tehát csak erdélyi forrásokban lehet kimutatni. És sajnos ez több helyen előfordul. Még olyan következtetésekkel is, hogy a szöveg szerzőjét erdélyinek minősíti. Ami, mivel láttuk a Besztercebányai Kancionáli, amelyik minden bizonnyal korábbi forrás, egyáltalán nem állja meg a helyét. Tehát ez az Errádi Szigut Óvisz tétel mindenképpen egy általános tétel lehetett, valószínűleg német területen. Szőcs Tamás egyébként vizsgálatokat végzett a papír és a vízjel eredetét és minőségét illetően, ezzel kapcsolatban is azt írja, hogy erdélyi papíroknál nem talált nyomára, hát valószínűleg nem is Erdélyből származik a papír. Tehát nem csoda, hogy nem találta meg. Az Errádi Szigut Óvisz tétel viszont nagyon sok északi forrásban előfordul, nem csak az Eperjesi Graduárban, hanem ezen kívül még, mint ahogy már 1980-ban Hurkó Mártával kimutattuk, több felvidéki kancionáléból is ismeretes. A következő forrásokat ismerjük. Említettem a Besztercebányai Kancionálét, Eperjesi Graduárban magyarul, Zendorfi Kancionálé, ez a bizonyos Kiszolnai, ezt nem láttam, sőt maga Szőcs Tamás sem látta, csak leírásokból hivatkozott rá. Leibniz énekeskönyv, Leibniz ma Lubica, Késmárk külvárosa, régen önálló kisváros volt, és ugyancsak Leibnizben található a Krucsa énekeskönyv, mind a kettőben németül. A bártfai kéziratok közül az egyikben csak a tenor szólam fordul elő. Ez a bizonyos Brassói Kancionálé, egy 17. század végi Poprád Felkáról származó énekeskönyvben is megtalálható. És végül a szöveg magyarul az Öreg Graduálban. Ezek közül mutatnék most néhányat. Ez a Leibnizi énekeskönyv nem Errádi Szigut Óvisz szöveggel, hanem ez nem nagyon látható, sajnos a felvétel nem túl erős. Nachwirstet mein Verlangen, németül, az első német szöveg. Ez egy olyan szövegapplikáció, amit szintén német népdalból vettek. Egy szerelmes költeménynek a harmadik sora, ez a Nachwirstet mein Verlangen, de felé vágyódom. Viszont jobban hasonlít az Errádi Szigut Óvisz szövegre, ami a 119. Zsoltárból való és Izsaiás könyvéből, a tévedünk mint a juhok. A második szöveg, Cer Reiset Oire Herzen, ez sem igazából látszódik, de az található az alszólam alatt. Cer Reiset Oire Herzen, nicht Oire Kleider. Tehát a szíveteket szaggassátok meg, nem a ruhátokat. Ez Joel próféta könyvéről ismeretes. A következő a Poprád Feltai. Szövege Nacht ist steht mein Verlangen. Látjuk mindig ugyanaz a biztos szoprán szólalva. Krucsa énekes könyv. Nacht ist steht mein Verlangen. És még egyszer látjuk a Westerce bányai kéziratot. Erávi Sigut Óvisz, szoprán szólam alatt. Nacht ist steht mein Verlangen, az altszólam alatt. Tenor szólam alatt, Skladan ke sve dufani szöveget. És a basszus alatt pedig a glória. És végül magyarul a Esztergesi Gradulányban 1635-ből tévedünk, mint a juhok, tévedünk hiányzik. Tehát ez egyenesen az Erávi Sigut Óvisz szöveg fordítása. És ráadásképpen még egy forrást nézzünk meg. Az 1636-ban kiadott öreg graduált, amelynek legutolsó tétele a tévedünk, mint a juhok szöveg. Az öreg graduál, ami két részletben több mint 800 oldalon jelent meg, a szerkesztői kapcsolatban álltak, az öreg graduált Gyulafehérvárt mutatták, kapcsolatban álltak az efejresiekkel, és mivel az öreg graduált körülbelül 3 évig nyomtatták, valószínűleg Epeiresről küldték el a frissen fordított tévedünk, mint a juhok szöveget. Ez egy olyan példány, a regradulát 200 példányban nyomtatták ki, ez egy csonka példány, a 200-ból legalább 150 elveszett, vagy akár 170, tehát valamelyik barbárkész kiegészítette, látjuk tévedünk, mint a juhok, és továbbiakban is előfordul a fordítás szövege. És mivel itt a végén ne emlékezzél Ruth Wittgensteinnek, ismételten ki van írva, amikor majd magyarul halljuk a szép kórusnak az énekét, akkor a ne emlékezzél szöveget meg fogjuk ismételni. A két kancionálé, és részint a kancionálé repertoár általános megismerése után most 3 fontosabb tanulságot szeretnék megosztani a hallgatósággal. Az első a felvidéki forrásra, az eperjesi graduálra vonatkozik. A 17. századi kéziratos protestáns graduálok közül ez az egyetlen, amely evangélikus környezetben, evangélikus egyházi és iskolai használatra készült. Tudom, hogy a hallgatók részére, bocsánat, hogy ezt mondom, majdnem mindegy, hogy evangélikus, vagy református, vagy reformációs. Most 2 nappal ezelőtt voltunk egy könyvbemutatón, ahol a Reformáció Bizottság helyett véletlenül református bizottságot említettek, tehát sokak számára teljesen mindegy az, hogy evangélikus vagy református, de most ebben a pillanatban fontos. Tehát a 17. századi kéziratos protestáns graduálok közül ez az egyetlen, amely evangélikus környezetben, evangélikus egyházi és iskolai használatra készült. A további 1,5 tucat graduál, néhány kisebb terjedelmű unitárius graduál kivételével református rendeltetésű. Az 1636-ra kinyomtatott öreg graduál pedig egyenesen a református egyház liturgiájának egységesítését tűzte ki célul, utólag tekintve eredmény nélkül. Mindezidáig a címét is figyelembe véve az eperjesi kézirat graduál jellegét, vagyis énekes liturgikus könyv jellegét helyeztük előtérbe. Holott egyrészt olyan 16. századi népénekeket is tartalmaz, amelyeknek a dallamát csak ebből a forrásból ismerjük. Sőt, a graduálban legalább 55 többszólamú tételt is lejegyeztek. Azért említettem, hogy legalább 55, mert az 1100 paginás kéziratból csak 370 valahány levél maradt fenn, tehát többszólamú tételek is elvesztek, néhánynak csak az eleje vagy a vége van meg. Tehát 55 többszólamú tételt is lejegyeztek, magyarra fordított német kanciókat, genfi zsoltárokat, magyar ének feldolgozását, például Szent László ének feldolgozását, boldogok azok, akik Istent félik zsoltárszöveggel, és két passiót, amelynek turba megzenésítései Johann Walter passióira utalnak vissza. Ez utóbbi mindenképpen azt erősíti, hogy az eperjesi kézirat egy kancionári típusú graduál. Igaz ugyan, hogy az eperjesi graduál a liturgikus énekeskönyvi részében sokkal rendszerezettebb, mint egy német kancionálé, és a népénekek, valamint a többszólamú tételek egy része is a liturgiába beágyazva jelenik meg. A másik tanulság morális jellegű, és a brassói kancionáléról készült munkát illeti. Szőcs Tamás könyvének bevezetőjében köszönetet mond a téma vezetőjének, majd körülbelül 40 kollégának, köztük Magyarországnak is, valamint 10 intézménynek. Közülük csak egy nevet emelek ki, a témavezető Axel Bért, aki jelenleg a Mainzi Zenetudományi Szak professzora, és elsősorban a 19. század kutatója. És akit köszönet illet, mit seinem Scharfenblick für das Wesentliche, ezt most nem fordítom le. Felvetődött bennem a kérdés, hogyan tekintenek minket, kelet-közép-európaiakat a régi zene kutatásában. A középkorral kapcsolatban nem lehetnek kétségeink, hiszen az elmúlt évtizedek eredményei alapján nemzetközileg kiemelkedett a magyar kutató teljesítménye. A kora újkori vizsgálódás azonban úgy látszik, megmaradt a provinciális megközelítés síkján. És ebben a nyugati kutatók is partnernek mutatkoznak. Vagy ők sem állnak a helyzet magaslatán? A brassói kancionáre himnusz dalamainak és agendai énekeinek Szőcs Tamás által kiadott értelmezése nyomán levonható az a tanulság, hogy a kancionálék tanulmányozásához elengedhetetlen a középkori dallamkincs átlagos szintű ismerete. Szőcs Tamásnak azon kívül fel kellett volna használni a Konrad Ámen és kollégái közeladásában megjelent Handbuch der Evangelischen Handbuch der Deutschen Evangelischen Kirchenmusik két kötetét, amelyekben az úgynevezett Altárgesang, egyszólamú gregorián és a többszólamú kancionál tételek egyaránt helyet kaptak. Ugyanakkor a három évtizeddel ezelőtt megjelent eperjesi graduál forrás kiadásra is lehetett volna utalni, vagy a még korábbi Studia tanulmányra, amelyben a felvidéki kancionálék közös zenei anyaga is szerepel. A harmadik tanulság a 16.-17. századi magyarországi zenetörténeti kutatásokat és az azokról készült összefoglaló munkákat érinti. Szabolcsi Bence a magyar nyelvű graduálokat épp hogy említi. A többszólamú kancionálét, mint könyvműfajt nem is veszi be vizsgálódásai körébe. Az errávi Sicut Ovis tétellel kapcsolatban felsorolt kancionálék többsége egyébként sem volt hozzáférhető az ő korában. A 17. századi felvidéki, vagy a felvidéken és Erdélyben használt kancionálék ismeretében mostantól kezdve egy új könyvműfajjal gazdagíthatjuk a magyarországi zenetörténetet. A következő összefoglaló munkából már nem hiányozhat egy tanulmány, a 17. századi magyar, német, cseh, latin nyelvű kancionálékról. Köszönöm szépen a figyelmet, és végül még hallgassuk meg ezt a magyar nyelvű Errádi Sicut Ovis. Az eperjesi graduál.
Mm-hmm.